Tehát második Korintusi levélnek 5. fejezete 1. verstől. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezítelenek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul, adta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, a szerint, amit e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelki ismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Imádkozunk! Drága mennyi atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk eléd, és adunk hálát ezért a fejezetért, ezekért a szavakért, amiket ma reggel elénk társz, elénk hozol. Köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy nem tudjuk a szívünket meggyógyítani, hanem te vagy az egyetlen, aki tud a szívben munkálkodni. Vágyunk erre, Istenünk, ma reggel is. Kérünk azért, hogy legyél itt közöttünk a jelenléteddel, és legyél a tinikkel, legyél a gyerekekkel, és legyél az oviban, meg a bölcsiben is. A te egész néped, egy gyülekezetet te építsd fel, te formálj bennünket alkalmassá, hogy tudjuk azt a szolgálatot végezni, amit ránk bízol, tudjunk békéltetők lenni ebben a világban. Kérünk Laciért is, hogy használd őt ma, a neki adott gondolatokat az életünkben, tudjuk befogadni, tudjuk megélni és alkalmazni. Ezt kérjük. Amen.
Ahogy már Dani is említette, a legnagyobb örömöm most a készülésben az volt, hogy igazából nem azzal kezdődött a készülés, hogy Uram, melyik igéről szeretnéd, hogy szolgáljak közöttetek. Mert ugye egy sorozatnak a részesei vagyunk, és eljutottunk a 2. Korintus 5. fejezetéig, amit bevallom őszintén, én 5-ször elolvasva se értettem. Úgyhogy most kiállok elétek úgy, hogy egy kicsit többször kellett elolvasni, de nem is ez a fontos a dologban, hanem azt gondolom, hogy nagyon komoly mélységei vannak. És hát ugye, amiket énekeltünk, én mindre így csodálkoztam, úgyhogy nagy hála és köszönet nektek, mert ezek az énekek mindenről szóltak. Mind egy kicsit ezt boncolgatta. De egy picit emlékezzünk vissza, hogy mi történt eddig itt a 4 fejezetben, és Ha nem is megyünk túlzottan vissza, arra bizonyára emlékeztek, hogy valahol ott a negyedik fejezet rész végén, egyébként Pál apostolnak egy nagyon-nagyon szívhez szóló üzenete ez a levél, tényleg annyira személyes, hogy nehéz úgy olvasni, hogy kívülállóként maradjunk. Ha úgy olvasod, hogy ez nem nekünk szól, vagy nem neked szól, akkor ezt a levelet le kell tenni. Egy kicsit be kell zárni, és akkor ott hagyni addig, amíg aztán nem fog igazán szólni hozzánk. Mert nagyon komoly témákat boncolgat. Elmondta, ugye beszélt a megbocsátásról, a vigasztalásról, aztán beszélt olyan dolgokról, hogy hogyan lehet helyesen cselekedni az Úrban. És aztán látjuk azt ott a negyedik fejezet végén, hogy nem csüggedünk akkor sem, hogyha mi földi sátorházunk, ez a mulandó test megromlik. És rögtön ezzel kezdődik itt az ötödik fejezetünk is, egy földi sátorházról beszél. Ez a földi sátorház, akármennyire szépítgettem, azt mondja, hogy ez az, amit építgetünk sokan, ez a testünk. Ez a földi sátorház, ez a testünk is. Valahogy azt mondja nekünk, hogy Pál apostol, hogy pallírozhatjuk ezt, vigyázhatunk rá, de ez meg fog romlani. Óhatatlan következménye a földi létünknek, hogy ez a földi sátorházunk egyszer össze fog omlani. Hogy mikor, ezt nem tudjuk, de erre van teremtve. Hogyha tudjátok, ha kiteszünk otthon egy húst, kimaradt a hűtőből, akkor megnézhetjük, elkezd romlani. És nem különbözünk mi sem igazán ettől a testünk szerint. És mégis, hogyha megnézitek, akkor az egész életünk, vagy egy nagy része, sőt a világban, ha kinéztek, akkor arról szól, hogy ezt a testet próbáljuk karba tartani. Mindig elcsodálkozok a hollywoodi színésznőkön, akik már 40-50 évesek, múltkor láttam Julia Robertsről egy képet, és hát hogy lehet valaki 50 évesen, vagy nem tudom mennyi ő, de hát biztos, hogy nálam is idősebb. Ilyen szép. Hát úgy, hogy rengeteg dologgal elkezdik a testet, ezt a romlandó testet szépíteni, gyógyítani, mindent elkövetnek azért. Rengeteg dollár, milliókat költenek. Ma a szépészeti világra költött összegek, azok megközelítik a gyógyszeriparnak a gyógyszerekre költött összegeket. Szóval mindent megteszünk, és mégis azt mondja Pál apostol, hogy nem erre vágyódunk, hanem vágyódunk egy mennyei sátorházra. Egy mennyei dologra, ami betakar mindent, és elnyeli ezt, ami most van. És azt mondja, fölhívja a figyelmet, hogy nehogy mezítelennek találtassunk alatta. Mert hogy Pál apostol ezt hívő embereknek mondja, olyanoknak, akik megkérdőjelezték az apostolságát, megkérdőjelezték azt, hogy egyáltalán komolyan lehet-e venni mindazokat, amit tanított. Persze kell még a hitünkhöz ragasztani egy csomó minden dolgot, kell úgy élni, hogy az tessen Istennek, de hogy attól majd üdvözlünk, és Pál apostol harcolt ezek ellen. És azt mondja, nehogy olyanok legyetek, biztos ismerős az a mese, amikor a császár új ruháját készítik el, és a vége az, hogy már annyira könnyű az a ruha, persze a két takács mester az becsapta őt, és láthatatlan aranyfonalakból készített ruhát neki, és hát akkor ugye kilátszott a mezítelensége ennek a császárnak. Kiment az utcára, meg volt győződve, hogy ő tökéletes, szép, a lehető legnagyobb uralkodó, és mindenki kinevette. Testvérek, óriási szégyen az, amikor majd egyszer ott megállunk Isten színe előtt, és kilátszik a mezítelenségünk, mert az Isten ruhája nem takar be bennünket. Ettől akar megóvni bennünket Pál apostol is, de meggyőződésem, hogy Isten is. Nem akarja, hogy a mezítelenségünk kilátszódjon. Aztán egy nagyot ugrok most az ötödik fejezet végére. Ugye Dani is beszélt arról, hogy legyünk békekövetek, és itt a végén látjuk ezt a hivatkozást, hogy egyfajta békéről beszél, és ugye azt is látjuk, hogy ez a fajta békéltető szolgálat, ez Istennek a szolgálata. De ahol béke van, ahol a békéltetésre szükség van, ott testvérek, valamilyen háború is zajlik. Belátható, hogy háború nélkül nem nagyon van ilyen dolog. Hát milyen háború az, amiről itt beszél Pál apostol? Mi ez a háború, ami el akar bennünket nyelni? Az első dolog az, és azt gondolom, hogy a mai napnak ez az első üzenete, hogy ha te nem tudsz erről a háborúról, akkor most légy kedves, nagyon figyelj. Ez a háború, ez a lelkeinkért zajlik. Ez egy láthatatlan háború. de a háborúknak a leggonoszabbika, mert arra törekszik, hogy a te életedet elveszítse. Isten azt mondta, hogy ő azért jön, Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy ő békéltető legyen. És most hadd idézzem nektek a figyelmetekbe János evangéliumának a 20. részét, amikor Jézus feltámadtként bejön a tanítványokhoz. Azzal kezdi, békesség nektek. Nagyon érdekes, hogy ez nem feltétlenül egy keleti köszöntés csupán. Jézus Krisztus ezzel akarta jelezni, hogy ő megérkezett, és hozza a békességet. Egyébként, ugye nagyon érdekes az, hogy milyen az embernek a háborúja. Háborunk van magunkkal, mert nem vagyunk kibékülve a saját dolgainkkal, a saját kinézetünkkel, a saját lelkünknek a dolgaival, és nem látjuk, hogy a háborúságunk, mondjuk, hogyha tovább megyünk, és Istennel van bajunk, a háborúságunk Istennel, az megint elég nevetséges. Hogy példázzam, hogy milyen lehetett ez a nevetséges dolog, hadd idézzek a figyelmetekbe egy, hát nyilván anekdóta, és állítólag soha nem hangzott el így, de amikor állítólag Bárdosi miniszter úr bement az amerikai nagykövetségbe 1941-ben, majd Szilárd meg fog engem róni azért, hogy olyan dolgokat terjesztek, ami nem is történt meg. Valószínűleg ez a párbeszéd soha nem hangzott el, de azért figyeljétek meg, hogy milyen, olyan, mint amikor egy kicsit Istenhez megyünk hadat üzenni. Szóval bevitte a hadüzenetet Bárdos, és tegyük fel, hogy mégiscsak elhangzott a következő párbeszéd. A USA-nak a megbízott nagykövete, vagy külügyminisztere megkérdezte, hogy mi az önök államformája, és azt nem mondta, hogy a nagykövet, hogy királyság. És a királyuk? Nincs királyunk, kormányzónk van. Ki a kormányzó? Vitéz nagybányai Horthy Miklós, tengernagy. Mert hogy van önöknek tengerük is? Nem, tengerünk az nincs. Értem. Van az USA-val szemben valamilyen területi követelésük? Nem, nincs. Van valamilyen országgal szemben területi követelésük? Igen, Ausztriával, Csehszlovákiával, Romániával, értem. Akkor gondolom, hogy azokkal természetesen hadba is állnak. Nem, ők a szövetségeseink. Értitek ennek a kifordult világnak a butaságait? Nem hangzott el ez a gondolkodás. De ilyen az, amikor Istennek hadat üzenünk. Oda megyünk mi senkik, és azt mondjuk, hogy bajunk van veled, majd amikor jön az utolsó éted, majd elszámoltatunk. Majd szólunk akkor, hogy igen, ezt rosszul csináltad, ezt rosszul találtad ki, stb. Isten nem ilyen, testvérek. Lehet hadat üzenni ilyen nevetséges módon, mint amilyenek mi vagyunk, de ő azért jött, hogy azt mondja ma neked, hogy békesség nektek. Nagyon érdekes volt, amikor kutatgattam, akkor ugye elhangzott, hogy békekövet és hogy követségben vagyunk Isten ügyéért. És képzeljétek el, ugye a misszionáriusok az egyik olyan küldöttjeink, vagy olyan követeink, akik kint vannak, és a Szvázik között Új-Guineában egy Richardson nevű misszionárius szolgált, bevallom őszintén nem tudom, hogy mikor. De a történet úgy hangzik, hogy ezek a ott élő benszülöttek, ezek nagyon más erkölcsi vagy értékrendet vallottak, alapvetően a csalást kultiválták. Tehát, hogyha valaki ügyesen hazudott, becsapta a másikat, az szuperhős volt. Jellemző, hogy amikor odaért a misszionárius, és kezdett beszélni az evangéliumról, nem érdekelte őket a szeretet, a jóság, a nem tudom én micsoda, de Júdást elkezdték ünnepelni, mondván, hogy de szuper ember volt, mert hát csalt és becsapta Jézust, és stb. Szóval egészen odáig fajult a dolog, hogy több éves szolgálat után azt mondta, hogy hát ő itt nem marad. Semmilyen haszna nem volt a szolgálatának. Én úgy érezte, hogy egyszerűen lehetetlen velük beszélni. Folyamatosan mentek a háborúságok. Azt mondja, a háza előtt többször megélt olyat, hogy emberek a törzsből egymást nagyon komolyan bántották, sőt, talán még a kannibalizmus sem volt ritka. Aztán úgy döntött, hogy elmegy, ott hagyja őket, és hát nagy szomorúság támadt a törzsbe, de más miatt is támadt egy nagy szomorúság, méghozzá amiatt, hogy kiderült, hogy a másik törzs meg akarja őket támadni. És akkor egyszer csak azt látta, hogy ott a háza környékén az minden törzstag ott van, mindenki mély csendben várakozik, és akkor megjelenik a törzsfőnök egy kis babával, egy bébivel, egy gyerekkel. És egy valaki ordítva sír, az a törzsfőnök felesége. Mert az ő gyermeküket tartotta a kezében. És jött a másik törzsfőnök, és oda nyújtotta a törzsfőnök a saját gyermekét, béke gyerekként. És akkor ebben a misszionáriusban megfogalmazódott valami, hogy itt ez, azt hitte addig, hogy ez is egy csalás. De kiderült, hogy ez nem csalás. Ez az egyetlen igaz dolog, amit csinál a törzs, hogy azért, hogy elkerülje a háborút a másik törzsel, oda ajándékozza a saját fiát a törzsfőnök, és elkezdik nevelni föl a másik törzsbe a fiát, és mindaddig, amíg fel nem nő és nevelik, nincs háborúság a két törzs között. Béke gyermek. És akkor a misszionárius azt mondta, hogy még tesz egy kísérletet, és remegve odaállt a törzs elé, és elkezdte mondani nekik az evangéliumot, arról a Jézus Krisztusról, akit az Atya ide a földre küldött, béke gyerekként, hogy nekünk életünk lehessen, hogy nekünk ne kelljen háborúzni sem Istennel, sem önmagunkkal, hogy megbékélhessünk. Oda ajándékozta a béke gyermeket. És hogy mennyire komolyan gondolta, nem csak Richardson, hanem Isten is, ő vérrel pecsételte el. Egy szerződést írt, azt mondta, hogy ez a szerződés, ez arról szól, hogy ő soha nem akarja elpusztítani az embert, és nem akar elpusztítani téged, mert adta a béke gyermeket, mert adta Jézus Krisztust, hogy életed legyen. Hogyan tudjuk ezt elvenni? Könnyen mondjuk, hittel. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Hát, tegyünk egy próbát. Nálam nincs sok pénz, de van egy ropogós ezres, egy 1000 forintos. Van egy kisfiú itt, akit megkértem, hogy fáradjon ki hozzánk. Hogy milyen dolog hittel elvenni valamit? Én ezt most oda ajándékozom neked, ezt a pénzt. Te is megköszönheted. Ugye ez az első dolog, amit el szoktunk felejteni, hogy amikor megkapunk valamit, akkor ez célszerű megköszönni. Valószínűleg, hogyha egy férfit kérek meg ma, de adorján bólogás, ha így van, kijöttél volna ide, lehet, hogy elveszed és elviszed, de mi motoszkált volna a fejedbe? Hogy mikor adod vissza? Hát a mélyen hívők azok ilyenek, igen. De ő neki teljesen világos, hogy ez innentől kezdve az övé. Ugye? Egy nagy bólintást, hogyha így van. Ez a pénz, az innentől kezdve a tiéd. És ilyen egyszerű hittel elfogadni valamit, testvére. Ilyen egyszerű azt mondani, hogy nekem igenis igazságá lett az, hogy Jézus Krisztus az enyém. És ezért mondja azt, hogy Isten nemhogy elpecsételt bennünket. És látjátok, a jobbja az nem ilyen, mint az enyém, hanem át van ütve, egy szeggel átütött kéz az, ami felénk irányul. Ez az ő béke jobbja, amit ennyire komolyan vesz. És ha elfogadod, akkor igazzá lesz, hogy új teremtés az, amit te élni fogsz. Új teremtés, és hogyha most megkérdeznélek, ugye azt mondja itt, hogy a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Azt is mindjárt megnézzük, hogy ez az újjá tétel, ez mit is jelent. De azt láttuk ott a legelején, hogy zálogul adta az Isten lelkét. Nem az, tehát nem csak arról van szó, hogy adott valami ajándékot, ami a miénk lesz, hanem azt mondta, hogy az, mivel minden Istené, az is az övé. És ha ezt elfogadod, akkor tied lesz az Isten lelke. Veled lesz Isten, ott lesz benned, ott fog élni benned. És én nem tudom, ugye itt Pál apostol a 5. résznek a 11. versében a Károli szerint azt mondja, hogy mivel ismerjük az Úrnak félelmét, embereket térítünk. Kicsit másképp fogalmazott ugye a másik fordításunk. Azt mondja, hogy embereket győzünk meg. De higgyétek el, én nem akarok senkit sem meggyőzni. És remélem, ti se ilyenek vagytok, mert nem tudunk. Minket is, meg azokat is, akik még nem hívő keresztények, egyedül Isten az, aki meg tud győzni. De minden tudunk a megtérésről. Valószínűleg, hogyha most megkérdezném, hogy mi, akkor mindenki föltenné a kezét, hogy a megtérés az, amikor az elménk megfordul, egyszer úgy mondta valaki, hogy 360 fokkal. Az egy kicsit sok, de a 180 az egész jónak tűnik, hogy megfordulunk, és mindaddig, amíg egy célra néztünk, és egy célt akartunk tulajdonképpen megfogni, méghozzá azt a célt, hogy minden vágyunk kielégüljön, mert abban láttunk a boldogságunknak, a mi életünknek a zálogát. Hogy majd, hogyha boldogok leszünk, majd, hogyha lesz szép autónk, majd, hogyha lesz ez, ha lesz társam, ha lett, és mondjuk sorba-sorba. És mi ennek a vége, testvérek? Hogy ennek az iránynak az a vége, hogy megfogadom, hogy jó leszek a feleségemmel, megfogadom, hogy türelmes leszek, hogy nem fogok veszekedni vele, hazamegyek, és az első adandó alkalommal, ez van. Megint csinálom. A gyerekeim megfogadják, hogy holnaptól tanulni fogok rendesen. Nem megy, testvérek. Ilyen a szívünk. Megyünk ebbe az irányba, meg kéne fordulni. De nem tudunk, mert a vágyaink hajtanak, mert azok a dolgok hajtanak, amik bennünk vannak, az óemberi természetünk szerint, amiből Krisztus azt mondja, amiből meg kellene szabadulni, amiből meg kellene fordulni, meg kellene térni Istenhez. Ez a dolgunk. És van még egy dolog, amit itt nagyon hangsúlyoz Pál apostol. Ez pedig az, hogy az az ember, aki megfordult, és most már Istenre tekint, és fölnézett a keresztfára, és azt látja, hogy az én minden bűnömet Jézus Krisztus megbocsátotta, és fölvitte testében a fára, és helyettem halt meg, és értem áldoztatott meg, és komolyan veszi a békeszerződést. Mostantól kezdve a megfordult ember, a megtért ember másokat is másként lát. Így mondja, hogy nem test szerint ismerjük még Krisztus sem, egymás sem. Hát nem tudom, hogy szoktatok egymásra nézni a gyülekezetbe. Hogyan látjátok egymást? Látjátok-e Krisztust benne? Látjátok-e az Istennek, a Szent Lelkének a hordozóját, amikor ránéztek egymásra? Látjátok-e azt, hogy ő nem tökéletes ember, de megváltott gyermeke Istennek? Vagy pedig elkezdjük ítélgetni a másikat, úgy nézünk rá, hogy ja igen, ez az, emlékszem, ő volt az, aki megbántott. Igen, nagyon szomorú. Hát jó, hogy hitbe jár, meg én el is hiszem, tehát hogy Isten gyermeke, nem kételkedek én ebbe, de hát tudod, ő volt az, igen. És akkor mondjuk egymás után, akit kicsit közelebbről ismerünk, egyre több dolgot tudunk felsorolni. És azt mondjuk tulajdonképpen, hogy nem csinálunk mást, mint hogy test szerint ismerjük. Nem lélek szerint ismerjük. Ezért ragaszkodott Pál apostol ahhoz, hogy Jézus Krisztus sem test szerint ismerte. Még hogyha ismerte volna, akkor sem. Az apostolok sem így tekintettek rá. Hogyan látták őt? Mint feltámadott urat. Hogyan látjuk egymást? Úgy, mint újjászült gyermekeket, akiknek nincs semmi a számláján. Nincs adóssága, hanem mennyei bankja van, mint ennek a kisfiúnak, akinek most már van 1000 forinttal több a zsebében. És aztán beszél nekünk egy követségről. És amikor készültem, hát így elmosolyodtam, mert tudunk valakiről, aki ilyen ügybe fog eljárni. És bevallom őszintén nektek, hogy mélyen bánom, hogy nem hívtam fel Gyurit, hogy tanácsoljon már, hogy mi is egy követ feladata, mi is egy nagykövetnek a feladata. De aztán próbáltam utána nézni, és majd te is javítasz, hogyha ha nem jól látom ezeket a dolgokat. Mert azt mondja Jézus Krisztus, hogy innentől kezdve, ha te nem úgy látod a testvéredet, ha te megtértél, hogyha te birtoklod a Szent Lelket, akkor tulajdonképpen egy másik országnak nem csak az állampolgára, hanem a követe vagy. Az Isten országának a követe. És ahogy így megnéztem, mert nagyon sok mindent találtam persze, mert ez valószínűleg le nem írható, de nagyon le akarom egyszerűsíteni, hogy mi egy követnek a feladata. Én azt mondtam, ezt egyébként nem találtam meg, nagyon meg is lepett, hogy képviselje a saját hazáját. Lehet, hogy le van írva, de jó, Gyuri megerősített. De az egyik legfontosabb dolog, hogy ő lesz az országunknak az arca abban az országban, ahol követségben van. Ő lesz az az ember, akiről aztán megítélik esetleg az országát is. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogy él, mit csinál, milyen módon dolgozik, vagy tesz vele. Aztán az az érdekes, hogy ennek a követnek a dolga az is, hogy a küldő ország dolgaival teljesen tisztában legyen, minden esetben a politikai és egyéb dolgokkal, de azzal is, hogy ahová küldik, az milyen ország. És annak bizony meg kell ismerje az ott levő kultúráját, meg kell ismerni az ételeket, az ott élő emberek gondolkodását, sőt, az az érzésem, hogy egy jó követ, az szereti az ott élőket. Erre is bólogat a Gyuri, ennek is örülök. Aztán van még egy érdekes feladata ennek a követnek, hogy néha ő intézi a hivatalos dolgokat. Mivel ő képviselőként jár el, ezért dolga az, hogy vízumot adjon, vagy nem tudom én, különleges okmányokat, vagy ha elvész az okmányunk, vagy bármi más, akkor azt ő pótolja, ügyeket intéz. Valószínűleg a napjának a nagy része egy ilyen nagyon terhes, hát hivatali munkába tölti. De az meglepett, amikor arról is olvastam, hogy a legnehezebb dolga egy követnek az, amikor mondjuk valamilyen baleset történik a honfitársaival, vagy egyéb dolog, és akkor neki vigasztalnia kell. Az otthon maradottakat intéznie kell, a kinti ügyeket, a rendőrséggel, a kórházzal, sok minden. Döbbenetes. Ha belegondoltok, testvérek, a mi országunk mostantól az Isten országa. Jézus Krisztus mennyei királysága. És bennünket úgy küld követként, nem biztos, hogy nagy követként, az lehet, hogy csak keveseknek adatig, de lehet, hogy attassék leszünk, meg az is lehet, hogy csak takarító személyzet ott a követségen. De nagyon fontos feladataink vannak. Megérteni az ott levőket. Megérteni azokat, akikhez küldettünk. Emlékeztek a Szváziföldi dologhoz. A misszionárius mindaddig, amíg nem értette, hogy hol van az a pont, amivel egy kicsit meg lehet értetni az evangéliumot, nem tudott szót érteni velük. Ez lehet, hogy több év. Mi sokszor azt várjuk, hogy hát azért, ha mi megtértünk, nekünk sikerült, hát akkor másoknak is hadd menjen már ez ilyen egyszerűen. Nem? Hát miért nem fogadja el azt a ezrest? Miért nem fogadja el az Isten lelkét? Miért nem fogadja el olyan egyszerűen az Isten szeretetét? Mert nem értjük. Nem ugyanazt a nyelvet beszéljük vele. És akkor csodálkozunk, amikor azt látjuk, hogy ha innen most elmegyünk, majd fölállunk és hazamegyünk, vagy holnap majd bemegyünk a munkahelyre, hogy az egy olyan ellenséges világ. Hát ne csodálkozzunk. Testvérek, az nem a mi országunk. Mi követek vagyunk ebben az országban. Béke követek. Nem azon kell csodálkozni, hogy egy más világba csöppenünk, hanem azt kell megérteni, akikhez küldenek bennünket. És azt kell képviselni, aki küld minket. Bennünket Jézus Krisztus küld. Nagyon érdekes ez, hogy hogyan is találta ki Jézus Krisztus mindezt. Azt mondja itt a 18. és a 21. vers, döbbenetes, mivel hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékeltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek az igéjét. Hát magamat ismerve mindent csináltam volna, csak ezt nem. Hogy ránk bízzon egy ilyen nagyon nagy horderejű dolgot, hogy az emberek megbékélhessenek Istennel. Hát nem vagyunk jók rá. Mert azt, aki bűnt nem ismer, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Valószínűleg az, hogy mi békekövetek legyünk, ez ma az egyik legfontosabb kérdésem. Hogy te ilyen akarsz lenni, aki tud vigasztalni, hogyha valaki bajba került, tud imádkozni érte, tud ügyeket intézni a mennyországba, akár még vízumot is tud adni, abban, hogy neki is legyen állampolgársága. Akár még azt is meg tudja tanítani, hogy kell megköszönni az örök életet. Ez mind-mind a hitben járás. Így fogalmaz Pál apostol ott a 7. versben, hogy hitben járunk, nem látásban. Én arra kérek majd mindenkit, hogy azon gondolkozzon el, hogy az, amikor mi az időnk nagy részét nem a templomba töltjük, nem a gyülekezetbe töltjük, hanem egész máshogy, családi körbe, de talán sokkal inkább a munkával töltjük az időnk nagy részét, akkor tudja azt, hogy az egy idegen országban töltött idő, ahol, ha elfogadtuk, hogy mindent újjátesz, akkor nem a környezetünk határozza meg az életünket, a további életünket. És most ebben minden benne van. Van a környezetünkben, mondjuk, mert nekem biztos, hogy volt egy olyan ember, akit nem bírtam elviselni. Borzasztó volt. A karaktere, a személyisége, mindene. A megnyilvánulásai. Hát nekem ő volt az idegen országbeli. Nagyon sokat ivott. Nem tudom, hogy mi van vele ma, de tudom, hogy az egészsége majdnem elment. Volt olyan nap, amikor nem jött be hétfőn dolgozni, mert valószínűleg a hétvégéjét azt elitta. És akkor azt mondták, hogy beteg. Mindenki tudta, hogy nem beteg, hanem valószínűleg az alkoholmámor miatt van otthon. És nagyon nem tudtam elhordozni, és nem értettem. De ma már tudom, hogy azt hibáztam el, hogy én nem akartam őt megérteni. Nem akartam szeretni. Valószínűleg még, ha megkérdeztétek volna, akkor is csak ilyen kicsit flegmán mondtam volna, hogy jó, hát persze, ő is biztos bemehet az országba, meg ő is olyan, akiért Krisztus meghalt. De testvérek, itt, amit ír, azt mondja, hogy teljesen nyilvánvaló az, hogy Jézus Krisztus, aki bűnt nem ismer, bűnné tette értünk. Azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És ez mindenkire igaz. Ez azokra is, akik nagyon nehéz barátok, nagyon nehéz munkatársak. Sőt, azt kell mondjam, hogy azokra is igaz, akik nagyon ellenségesen viszonyulnak irántunk. Az a kérdés, hogy te akarod-e képviselni, akarod-e külképviseletbe oda menni, és akarsz-e Krisztus követségében eljárni. Mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Borzasztó emberi sorsok vannak, olyanok, amiket nem tudunk magyarázni. Van, akitől a gyerekét vette el, azt mondja Isten, van, akitől mást, van, aki halálos betegséggel küzd, van olyan, akinek mindkét lábát elveszítette valamilyen balesetben. Hihetetlen emberi sorsok. Ezek az emberek lehet, hogy még mindig küzdenek az Istennel. De nekünk az a szolgálatunk, hogy Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Mintha Isten kérne általunk. Felfoghatatlan ez, amit ránk akar bízni Isten. És olyan jó lenne, hogyha te most kitárnád a kezed, és elvennéd az ajándékait. Ugyanis ott a János 20-ban, miután Jézus bejött a tanítványokhoz, és azt mondta, hogy békesség nektek, mondott még utána valamit. Azt mondta, hogy vegyetek szent lelket. Nem azt mondta, hogy kérjünk, azt mondta, vegyetek szent lelket. Azt mondta, hogy készen van minden. Nyújtom nektek. Nyújtom nektek az új élet lehetőségét, hogy új teremtésben járj. Nyújtom nektek az ajándékaimat, amin keresztül, ugye biztos, hogyha Gyurit jobban megkérdeztem volna, elmondta volna, hogy nem neki kell gondoskodni arról, hogy a nagykövetségben milyen felszerelések legyenek. De hát ott biztos van valami csodálatos toll, meg gyönyörű íróasztal, meg nem tudom, nem innen fogja elvinni. Azt előkészítették. Neki oda kell beülni, és minden eszköz, ami egy követnek a rendelkezésére kell állni, ott van. Mi mit csinálunk? Hát mi azt mondjuk, hogy nekünk nincsenek ilyen ajándékaink. Mert nem vesszük el. Mert nem vesszük a szent lelket. Mert nem vagyunk hajlandók kinyújtani a kezünket, és azt mondani, hogy Uram, jó, hát én a békédet elvettem, most már én állampolgár vagyok, elvettem az útlevelemet, de nem akarok tovább menni. Nem akarom az ajándékaival való életet élni. Azt mondta, vegyétek a szent lelket. És hát hol volt még? Nem volt még pünkösd. Akkor miért mondja ezt? Azt mondja, hogy minden kész. Azt mondja, hogy jöhettek hozzám, és vegyétek el azt, amit készítettem nektek. És tudjátok, amikor hitben járunk, és amiért ugye egy más országba járunk, nem látásban, akkor ennek a világnak a törvényszerűségei alól akarunk kilépni. Ugyanis még egy fontos dolog van a követ részéről, megint csak a hiányos ismereteim, de hát, ha félve pillantok majd Gyurira, hát, ha megerősít, hogy a követre az adott országnak a törvényei nem vonatkoznak. A magyar törvények igen, egy küldöttre. Az Isten országának törvényei azok vonatkoznak. Persze biztos korlátos ez a világban, tehát nyilván nem tehet meg egy csomó minden, de védettséget élvez. Védettséget élvez a követ, még annak az országnak a törvényeivel szemben is. Hát milyen törvényszerűségek vannak ebben a világban? Azok a törvényszerűségek, hogyha valaki rálépett a lábomra, akkor én is keresem az alkalmat, hogy rálépjek a lábára. Aztán van olyan törvényszerűség, hogy én a hatalmamért, a pénzemért sok mindent megteszek. Ugye ezt látjuk. Azokat mondjuk sikeresnek, akik ezekbe járnak. Nánk nem vonatkozik ennek a világnak a törvénye. Ránk az Isten törvénye vonatkozik. Krisztus egyetlen törvénye. Az, hogy mi békekövetek vagyunk. Nekünk oda kell menni, Szvázi földre, vagy más földre, nem tudom hova, és ott kell megéljed a hitedet. Hitben járni. A munkahelyeden, máshogy. És megmondom nektek őszintén, hogy volt a héten egy nagy megingásom, volt egy olyan pillanat, amikor olyan módon kezdett az ördög kikezdeni, ahogy nem is gondoltam volna már, hogy megérint, de mégis megteszi ő ezt, mert tudja, hogy mi az, amire van vágyódásunk, tudja, hogy hol vannak a gyenge pontjaink, tudja, hogy hol van a tyúk szemünk, szépen rálép. Szerintem egy nagykövetet is sokszor próbára tesznek, és valószínűleg, amikor őt kinevették, amikor beküldték mondjuk az USA nagykövetségéhez, vagy nem tudom, külügyminisztériumába, vagy valahova ezt a bizonyos nagykövetet, ő is nagyon nehezen mondta ki azt, hogy hadba lépünk az Egyesült Államokkal, mert ő is valószínűleg látta ennek a nagyon furcsa visszásságait. De nyomás alatt volt, Németország is nyomta, sok minden más, de nem lehet erre hivatkozni. Az, hogy bennünket a világ hogy terhel meg, arra nem lehet hivatkozni. Ha téged megterhel a világ, menj oda hozzá. Menj oda az Úrunkhoz. Menj oda a küldőhöz. És kérd el tőle mindazt, amivel te védetté fogsz válni. Azok is el vannak készítve. Testvérek, nagyjából ennyire szerettem volna ma eljutni. És az a reménységem, hogy ma úgy megyünk el, hogy veszünk szent lelket, aki először teszi meg, az is tegye meg. Ezt megtehetjük imádságban, megtehetjük úgy, hogy hozzálépünk, és hadd biztassalak arra benneteket, hogy köszönjétek is meg. Amikor megtörténik az újjászületés csodája, akkor megköszönjük. És egyre inkább, ahogy az ember járogat Istennel, egyre többször köszön meg sok minden mást, sok minden dolgot. Ja, azt nem mondtam, hogy azért Isten fölemelt ebből a mélypontból, mert csak annyira mutatott rá, hogy ami neked kell, az nem pénz, nem más, egyedül ő kell nekünk. Egyedül az ő megváltó, békéltető keze. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Uram, ne haragudj, amikor olyan sokszor nem értelek. Amikor olvassuk az igét, de nem tudunk vele mit kezdeni. Olyan, mintha robotolnánk, és elmennénk munkába, és nincs örömünk a munkában, nincs felüdülésünk, csak lopva csípünk alkalmakat arra, hogy téged felkeressünk. Mély szomorúság ez nekem, Uram, mert te látod, hogy mennyire szenvedünk sokszor ezektől. Megterhel az, hogyha nincs nálunk pénz, de megterhel az is, hogyha van. És Uram, problémák halmaza az, ami megpróbál összenyomni, hogy mi ne tudjunk járni hitben. Szeretnénk elkérni tőled mindazt a csodát, mindazt az ajándékot, amit te nekünk készítettél. Amiben könnyű lesz a mozgás, amiben örömteli lesz követként járni a te ügyedbe, békekövetként. Úgy kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy jöjj és töltsél be bennünket. És vigyázz ránk, olyan sokszor előfordult már velem, hogy egy-egy örömteli pillanat után, vagy amikor veled találkozhattam, vagy a te igéddel, akkor én a következő pillanatban már el is tértem, elmentem és éltem az óemberi természetem szerint, a vágyaim szerint. Tedd meg azt a csodát velünk, hogy ne így kelljen elmenjünk. Add, hogy a holnapi napon úgy mehessünk be a munkahelyre, úgy mehessünk el barátainkhoz, úgy tekinthessünk azokra, akik ellenségesen viselkednek velünk, hogy meg akarjuk érteni őket, meg akarjuk érteni azt a nagy szeretetet, amivel te körülvettél bennünket. Meg akarjuk érteni, hogy hogyan lehetséges az, hogy nekünk még mindig nem vetettél véget. Hogyan lehetséges a te szereteted irántunk. Hadd hívjunk ezekért, Urunk. Hadd kérjünk, hogy ígéreted szerint legyél velünk minden napon a világ végezeteig. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.